Ez a kiesés, ami az ukrán háború miatt ukrán részről van, illetve Oroszország más megfontolásból szintén visszatartja a buza exportot, ez egyik napról a másikra szinte megoldhatatlan feladat.
Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
Törökök egészen elképesztő, mert Bayraktar drónt adnak el az ukránoknak, és zöldséggyümölcsöt pedig az oroszoknak.
Tartson velünk!
Néhány évvel ezelőtt még hajlamosak voltunk elhinni a fejlett világ állampolgáraiként, hogy a 2020-as évtized legfontosabb problémája kis túlzással az lesz, hogy mit csinál a Google, az Amazon és a korábbi Facebook az adatainkkal. 2022 azonban rávilágított, hogy messze nem ezek a föld lakosságának legnagyobb kihívásai, még a fejlett országokban sem. A valóság az, hogy több száz, illetve több ezer éves múltra visszatekintő problémákat sem tudunk globális szinten megfelelően kezelni, úgy, mint növekvő energiaigényünk kielégítését és 8 milliárd ember biztonságos élelmiszerellátását. Az energiáról sokat írtunk és beszélgettünk a Concord blogban és Concord podcastban. Ebben az adásban éppen ezért a mezőgazdaság globális problémáiról és ennek kapcsán hazánk előtt álló kihívásokról fogunk beszélgetni Raskó György agrárközgazdásszal. Jaksi György a Concord egyik alapítója és elnöke, valamint Bukta Gábor a Concord vezető elemzője lesznek mai beszélgető társaim. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord privát banki vezetője. Szevasz György! Hello Gyuri! Szia Gábor!
Sziasztok!
Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a nyitó kérdés ebben a nagyon komplex kérdéskörben, ami a mezőgazdaság, és én belevágnék abba, ami engem jelen pillanatban a legjobban foglalkoztat a globális mezőgazdasággal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy mennyire hiányzik a világpiacról az a több 10 millió tonna gabona, amit Ukrajna nem tud eljuttatni a korábbi exportpiacaira, gondolok itt elsősorban Észak-Afrika és Közel-Kelet országaira.
Átmenetileg biztos, hogy ez egy komoly hiányt okoz Egyiptomtól kezdve Libanon, Jemen és más észak-afrikai országokban, de távolabb akár Pakisztán is ide sorolhatnám. Ennek oka az, hogy az Oroszország és Ukrajna más-más megfontolásból, de szisztematikusan bővítette gabonatermelését az elmúlt 20 évben. Ne felejtsük el, hogy a nagy Szovjetuniónak idején évi 25-30 millió tonna gabonát importált a világ különböző országaiból, például Magyarországról is évi 2-3 milliót, és aztán eljutott most oda, hogy Ukrajnával együtt Oroszország a világ legnagyobb gabona exportőre, és már nem csak búzában, hanem kukoricában is a nagyok közé tartozik, de búzában egyértelmű, hogy a világpiaci részesedésük megközelíti együtt a 30%-ot, ami azért jelzi azt, hogy ez a kiesés, ami az ukrán háború miatt ukrán részről van, illetve Oroszország más megfontolásból szintén visszatartja a buza exportot. Ez egyik napról a másikra szinte megoldhatatlan feladat, és bizony Egyiptomban vagy Libanonban nagyon komoly társadalmi feszültséget is okozott az, hogy átmenetileg búza hiány volt.
Akkor jól értem, hogy ez lett a kérdésem, hogy már van olyan ország, ahol most búza hiány lép fel, és ezek nagy népességű számú országok?
Az az igazság, hogy a világkereskedelem azért elég rugalmas, máshonnéd beszerezhető a hiányzó mennyiség, de azért ennek a letárgyalása, leszállítása is hosszabb időt igényel, logisztikai és más okok miatt. India azonnal jelentkezett, hogy hajlandó az ukrán mennyiséget leszállítani Egyiptomnak, mert van neki eladható mennyiség, de Franciaország hasonlóan jelentős készletekkel rendelkezik. Tehát megoldható ez az átállás, de valószínűleg azért a kiesés az körülbelül 4-5 év, mire a világ ezt a plusztermelést számukra megteremti. De gondolom, hogy az Oroszország és Ukrajna is azon van, hogy azt a kiépített piacot, amit Közel-Keleten elmúlt 10-15 évben nagyon látványosan és sikeresen felépítettek, megoldottak, hogy ez azért a kezükbe maradjon. Mint mondom, Ukrajnának ez gazdasági szempontból fontos, tehát nekik egyik legfontosabb devizaszerző ágazatuk a mezőgazdaság. Évente olyan 30 milliárd dollárnyi gabonát és olajos magvat, illetve feldolgozott növényolajt exportálnak. Oroszország ugyanebben a nagyságrendben eladó, viszont Oroszország potenciálja elképesztően nagy, tehát ott olyan tartalékterületek vannak, ami Oroszország, ha agrárpotenciáját eddiginél jobban kihasználja, 5-600 millió lakos ellátására minden tovább nélkül alkalmas.
Most az előbb volt egy fél mondatod arra vonatkozóan, hogy az egyértelműen tűnik, hogy ugye Ukrajna nem tud eladni ezekre a piacokra, és minthogyha Oroszország meg nem teljesen akarna eladni ezt. Jól értettem? Vagy ez egy ilyen...
Jól, mert a oroszok katonai taktikai lépésként a kikötőket lezárták, blokád alá vették, sok helyen tengeri úszóaknákat telepítettek. Ukrajna ebből a térségből tengeren át ogyassza egyéb kikötőkből évi 40-45 millió tonna gabonát exportál, tehát mondjuk havonta minimum 4 milliót, és ezt vasútra átterelni, más szállítással megoldani igazából lehetetlen, és az a mennyiség, ami egyébként készleten ott van Ukrajnának, erre megvannak a vevők, kiszállítani most talán ENSZ közvetítéssel kisebb mennyiségek elhagyják a ukrán kikötőket, de azért, ahogy látom, ez nagyjából ilyen félmillió tonna havi mennyiségre vonatkozik, ez alig több mint 10%-a, amit egyébként normál évben Ukrajna ebben az irányban tengeri úton kiszállít közel-keleti, észak-afrikai országokba.
És meddig lehet ott tárolni a gabonaféleségeket, ami ott ragadt?
Probléma nincs ezzel, tehát a buza 2-3 éven át megőrzi a minőségét, kukorica is második év tárolás után is ugyanazt teljesítményt tudja beltartalmi értékben, tehát nem romlandó árukról van szó. És hát az, hogy ezek a tárolókat szétbombázzák, nagyon sokat aknatámadás ért, rakétatámadás, tehát valószínűleg, hogy azért sok százezer tonna meg is semmisült, legalábbis az én információim szerint. De természetesen ahhoz a 40-50 millió tonnahoz képest, ami rendelkezésre áll, szerencsére ez a kár nem olyan nagy.
Mindjárt átengedem a kérdést nektek is, csak még egy dolog van, amit nyilván engem ez nagyon érdekelt, amit meg szeretnék kérdezni. Ugye 20-25 évvel ezelőtt határozottan emlékszem, hogy Oroszország még nagyon nagy mezőgazdasági importra szorult gabonaféleségükből, és ha jól emlékszem, és ha jól tudom meg, amit elmondtál, abból azért nekem az jön ki, hogy teljesen átalakult a kép, és hogyan képzeljük el most Oroszországot mezőgazdasági termelés jelenleg hogy állnak ebben, meg milyen potenciál van az országban? Mi történt ott az elmúlt 20 évben mezőgazdasági szempontból?
Ami nagyon érdekes számomra, hogy amikor Putyin a 2000-es évek elején hatalomra került, orosz mezőgazdaság fejlesztésére az orosz kormány nagyon komoly figyelmet fordított. Még akár akkor békeidő volt, nyugattal való kapcsolat jól működött, de a investíciók az orosz mezőgazdaságban már ebben az időszakban megkezdődtek. Aztán a krími háború okozott egy törést átmenetileg, mert a krími háború miatt Nyugat-Európa embargót hirdetett meg, élelmiszerbeviteli embargót, és a belső fogyasztás, ami akkor még azért nagy hányadban importra alapozódott, kereslet megvolt, de a szükséges mennyiség nem. Átmenetileg hiánygazdálkodás történt egy másfél-két éven át, és közben Putyin óriási pénzeket, támogatási pénzeket adott az orosz mezőgazdaságnak, és ennek eredményei egészen látványosak, hiszen még korábban határozottan nettó importőr volt mezőgazdasági termékekből Oroszország, 2020-ra gyakorlatilag a külkereskedelmi, agrár külkereskedelmi mérlege nagyjából nullszaldós, vagyis elad a világpiacon olyan 30 milliárd dollár értékű mezőgazdasági terméket, és körülbelül ugyanennyit vásárol. De a függése alapvető élmiszerekből a nullára esett vissza, tehát se cukorból, se gabonából, se növényi olajból, és még sertés és marhahúsból sincs különösebb import függőség. A baromfi ágazatban pedig akkora fejlesztések történtek, hogy gyakorlatilag Oroszország exportálni tud baromfi húst a világpiacra. Ami megmaradt náluk fontos import termék, az a zöldség és gyümölcs, ennek éghajlati okai vannak, nyilvánvaló. Oroszország nagy részén a szabadföldi zöldségtermelés, maximum káposztát és burgonyát lehet termelni, de paradicsomot, paprikát semmiképp. Tehát itt az import függőség az jelentős, de az egyéb szektorokban gyakorlatilag az önellátást az elmúlt hat évben Oroszország megteremtette.
Ez azért érdekes, amit most elmondtál, mert a háború kitörése óta, tehát február 24-e óta, és amióta, nem is azóta, hanem azóta, amióta az Európai Unió nagyon komoly szankciókkal lépett fel váratlanul Oroszországgal szemben, nagyon sok olyan kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy majd Oroszország ezt hogy fogja bírni azt, hogy nem kereskedhet Európával, és nagyon sokan azt gondolták, szerintem, hogy hát majd itt az orosz nép az ki fog éhezni, mert ők minden más mellett ebben is elmaradottak, és hogy rá vannak szorulva a nyugati termékekre, de akkor ez alapvetően ez egyáltalán nem igaz, maximum a gyümölcsöt kell valahonnan beszerezniük, meg a zöldségféleségeket. Tehát, hogy ők ezt jól bírják.
Igen,
ebből
de,
a szempontból is, ugye?
De ott sincs beszerzési probléma, mert Törökország a legnagyobb zöldség és gyümölcs szállítójuk. Minden további nélkül Törökország még köszöni szépen, örül is ennek a lehetőségnek. Tehát amit nem szállít Lengyelország, Olaszország, Franciaország, azt Törökország egymaga képes átvenni, hiszen gyümölcs és zöldség termelése nagyjából 35 millió tonna, elképesztő tételről van szó. Tehát Nyugat-Európát el tudja látni, de Oroszországot is könnyedén, és hát ők most valószínűleg zöldségbe, gyümölcsbe komoly piaci pozíciókat építenek ki Oroszországban, tehát abból a termékcsoportból, amiből a importfüggőség valóban jelentős, ennek a beszerzése akár Törökországból, de más országokból, Brazília, Argentína, minden további nélkül megoldható. Ilyen szempontból bárki is gondolhatta az Európai Unión belül, hogy majd ez olyan szankció lesz, ami elégedetlenséget vált ki. Oroszországban ez teljesen hamis elképzelés volt. Nem hiszem, hogy a köznépet ez különösebben ilyen szempontból negatív, tehát hátrányba hozta volna. Kétségtelen tény, hogy az orosz új arisztokrácianak kényelmetlen az, hogy mondjuk a francia libamájat nem tudja közvetlenül beszerezni, bár Belorusszián keresztül becsempészik az országba, de hasonlóan esetleg különleges sajtok és egyéb pármai sonka, nem sorolom tovább. Végül is az én információm szerint eljut Szentpétervárra és Moszkvába, ott, ahol erre valóban van is kereslet.
A törökök egészen elképesztőek, mert ugye, mint tudjuk, Bayraktar drónt adnak el az ukránoknak, és ezek szerint zöldséggyümölcsöt pedig az oroszoknak. Erre gondoltuk azt, hogy aztán nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e, hogy ez a háború, ez inkább egy európai háború. Mindenki más, aki Európán kívül van, amiket régen el nem kötelezett országoknak hívtunk, így 80-as években ezzel a terminológiával, ők inkább azt keresik, hogy hogyan tudnak üzletelni azokkal, tehát akár az oroszokkal, akár az ukránokkal, vagy hogyan tudnak bizonyos előnyöket összeszedni abból a helyzetből, ahogy most itt ez a háború Európán belül alakult ki.
Igen, de csak azért, mert az Európai Unión belül a értékek és morális kérdések fontosak. Azt gondolom, hogy Törökországban ez nem annyira lényeges, amikor üzleti lehetőséget lehet építeni, de valószínűleg akár más dél-amerikai országok se csinálnak ebből különösebben nagy morális kérdést. Azt gondolom, hogy a világpiacnak megvan a saját maga logikája, filozófiája, és bizony a kereskedelemben, világkereskedelemben pozíciót elfoglalnia, valahol rés kínálkozik, azért arra nagyon sok ország ráhajt, akkor is, hogyha mellette akár éppen az adott politikusnak, személynek lelkiismeretfurdalást is okoz a dolog, de az üzlet az mindenképpen fontosabb ennél. Törökország esetében ez teljesen egyértelműen látszik, de valószínűleg más kisebb országok hasonlóan élnek azzal a lehetőséggel, amit most az orosz piacon pluszban meg lehet szerezni. De ennél sokkal lényegesebb az, hogy Európa rosszul gondolta azt, hogy például az agrártermékek, élelmiszeripari termékek embargójával valami nagy eredményt lehet elérni, mert az Európai Uniónak az elmúlt 30 évben az agrárpolitikája miatt a világpiaci megjelenésben a lehetőségei megvoltak, de a jelentősége egészen minimálisra csökkent. Tehát még a múlt század 90-es éveiben a világ agrárkereskedelmének körülbelül 28-30%-át az Európai Unió adta, ma a részesedés 10% alá esett, tehát marginalizálódott az Unió. Miért? Mert az Unió elmúlt 30 éve arról szól, hogy miért termeljünk kevesebbet és kevesebbet. Tehát itt azért fizetnek földalapú támogatást, azért van kvótarendszer, nem sorolom tovább, hogy az uniós gazdák minél kevesebbet termeljenek. A világ más országai, bármelyik, akár az Egyesült Államok, akár dél-amerikai országokban ilyen koncepció, hogy fogjuk vissza a termelést, nem volt, és hát átvették a kieső mennyiségeket, elsősorban Argentina, Brazília vette át nagy tételben. Csak Brazíliát, ha veszem, 90-es években 10 milliárd dollár körül exportált agrárterméket, most 120 milliárd dollár az exportja, és bizony baromfihústól kezdve marhahúst is nagy tételbe szállít Oroszországnak mind a mai napig.
Ennek egyébként minőségi okai vannak, vagy az, hogy olcsóbban tudják előállítani?
Hát egyrészt jóval olcsóbban tudják előállítani, időjárás feltételek kedvezőbbek, munkaerő fillérekbe kerül. A marhahús előállítási költsége Brazíliában ilyen élő állat, tehát élő tömegre vetítve, ilyen 35-40 cent körül van, ez Európában másfél euró, tehát a különbség egészen elképesztően nagy, és hát baromfi illetően is sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, nem kell fűteni az ottani csirkenevelő, hizlaló telepeket, a szóját megtermelik hozzá, tehát kukorica, szója, takarmány minden rendelkezésükre áll, és nincsen olyan korlát, méretkorlát nincsen. Hát a brazil farmok, amelyek exportra dolgoznak, 30-40 ezer hektárosak, óriási telepekről van szó, amit professzionális módon irányítanak. Európa pedig plusz azáltal, hogy a termelés visszafogására kényszeríti az uniós termelőket, van még egy másik handicapje, ez pedig a birtokméret. Tehát az elf, hogy a termelők maradjanak ott a helyükön, ne legyen migráció az országon belül, és ezért fizet az Unió, hogy a életképtelen kisfarmon valamilyen tevékenység történjen. Nyilvánvaló, az ilyen kisfarmokon nem csinálnak meg olyan fejlesztéseket, olyan méretbe, ami a világpiaci versenyképességet gazdaságossági oldalról erősíteni.
Előbb talán túl gyorsan átugrottuk azt, hogy a Putyin mennyivel támogatta az orosz mezőgazdaságot. Hogy ez konkrétan az orosz mezőgazdászok támogatása volt, vagy ez azért nyugati tőkét is von be, és ez technológiai megújuláshoz is vezetett?
Putyin beengedte simán a nyugati befektetőket, a svédektől kezdve dánok, hollandok, angolok, de még amerikai befektetők is ott vannak Oroszországban. Elképesztő az a támogatás, amit ottani beruházásokhoz még az orosz állam pluszban adott, de ennél lényegesebb az, hogy nincs semmiféle termelés korlátozás, nincsen méret korlátozás, tehát hogyha ott egy angol farmer mondjuk egy 10 000 férőhelyes istállót akar építeni, akkor megépíti azt, nem fog oda menni a környékbeli kisváros polgármestere, arra hivatkozva, hogy itt akkor a bűz majd elönti a városomat, és ezért nem járulok hozzá, nem adom meg a környezetvédelmi engedélyt. Hát ilyen engedélyt ott nem kérnek. Emiatt aztán ezek a telepek mindenféle korlátozás nélkül akkorát építenek, ami egyébként a világban mondjuk a leghatékonyabbnak, méretgazdaságosság szempontból is legmegfelelőbbnek tűnik.
Kicsit szerintem lassan kezdjünk eltávolodni Oroszországtól, bár még egy ehhez kapcsolódó gondolat, hogy 2000-es évek vége felé, tehát még pont a válság előtt voltam Szentpéterváron, és elképesztő volt az a luxus, gazdagság, az a hihet. Tehát amikor már látszott, hogy a 10 évvel korábbi 98-as orosz válságból hogyan élet föl Főnix madárként Oroszország, és aztán a krími háború után pedig Moszkvában voltam, ahol már a szankciók érvényben voltak, és látványosan üresek voltak azok a polcok, mondjuk a gumáruháznak az élelmiszer részlén, ami egyébként elképesztően nézett ki, hogyha valaki látta mondjuk a 80-as évek közepetáján, hogy hogy nézett ki, de hiányoztak a francia termékek, ahogy az előbb is felmerült. Tehát úgy néz ki, hogy ezt Oroszország, ezt a fajta kiszolgáltatottságot kinőtte, aminek talán az egyik oka, illetve talán György, te is utaltál rá, az az, hogy az éghajlatváltozás ez nagyon a kezükre dolgozik, amiről eszembe jut, hogy Putyin elnök talán ott a kiotói protokoll környékén mondta azt, hogy őket nem izgatja a globális felmelegedés, hiszen nekik az éppen hogy pozitív. De elkanyarodva Oroszországtól, mint a reggelt azt egy közeli kávézó és pékségben kezdtük Györggyel, és szóba került a teljes kiörlésű termékek közötti választás, mondta, hogy eszembe se jusson teljes kiörlésű terméket vásárolni, és nem lövöm le a poént, hogy miért. És aztán innen a beszélgetésünk elindult abba az irányba, ami ugye Malthus nevéhez fűződő ugye rémület, a 200 évvel ezelőtt ez a bizonyos Malthus nevű közgazdász azt mondta, hogy hát ugye az fog véget vetni itt az emberiség kalandjának a földön, hogy nem lehet élelmezni a gyorsan növekvő populációt. Hát ehhez képest úgy tűnik, hogy van, lehet, hogy vannak szerkezeti problémák, háborús gondok, de sikerült megoldani, hogy az időközben 8 milliárdosra növő földi populációnak legyen élelme. Ez azt jelenti, hogy van, ahol több van, van, ahol meg kevés, tehát ugye nem mindenhol megoldott a helyzet, főleg szubszaharai Afrika az, ahol szinte minden témában még azért elég komoly problémákkal találkozunk. Tehát, hogy a fenntarthatóság szempontjából még meddig, mekkora növekedést visel el agrárium szempontjából népesség növekedést a föld, illetve mik a mellékhatásai, tehát, hogy ez a tömegélelmezés, amiről mi reggel elkezdtünk beszélni, ennek milyen negatív velejárói vannak az egészségünkre nézve, tehát vegyi anyagok, stb., illetve milyen környezeti pusztulással jár ez a meglehetősen intenzíven működő globális agrárgazdaság.
Hát kezdeném azzal, hogy talán 60-as, 70-es években Indiában egy úgynevezett zöld forradalom történt, hiszen akkor már látható volt, hogy India lakossága milyen elképesztő mértékben növekszik. Ha jól tudom, akkor volt ilyen 6-700 millió körüli lakos, ma 1,3 milliárd a India lakossága, és akkor, amikor ez a zöld forradalom indult, akkor az abban résztvevő FAO szakértők azt mondták, hogy ez a zöld forradalom a Indiát hozzásegíti ahhoz, hogyha akár 1 milliárdot is elér a lakosság szám, még azt is ki tudják elégíteni. Hát azóta az 1,3-1,4 milliárdot is, vagyis Malthus elég pessimista volt annak idején, és akik innek ilyen gondolatai vannak, azoknak üzenem, hogy semmiféle élelmiszer hiány mennyiségben nem lesz a világban. Elképesztő technológiai váltás történt, olyan vetőmagok vannak, amelyeknek a termelési potenciája szinte hihetetlen, és itt szintén beszéltünk erről, a hatalmas ilyen felfutás ez a génmódosított vetőmagoknak az előállítása, ami lehetővé tette azt, hogy a fejlődő világban a aszály sújtotta területeken is komoly termést lehessen betakarítani. Egy Pioneer vagy Dekalb vetőmag kukoricavetőmagról van szó. Ennek a termelési potenciája ma már 25 tonna körül van hektáronként. A magyar termés átlag idén körülbelül 5 tonna lesz, úgyhogy csak hasonlítsuk össze.
Mennyi 5 tonna?
5.
Azért jól emlékszem, 80-as években is már tudtuk Magyarországon ezt az 5-6 tonnát kukoricából, ugye?
Idén most a szárazság, meg erről is pár szót, a szárazság miatt ilyen alacsony, de azért a jó években is 9-10 tonna körül szokott lenni az átlag, nem több ennél. A génmódosított kukorica az abban a szempontból más, hogy nem számít az aszály, nem számít a túl sok eső, tehát a stabilitást adja. Ha megnézzük az Egyesült Államok és Brazília terméshozamait, mind a két ország kizárólag génmódosított kukoricával és szójával dolgozik, akkor azt látjuk, hogy a termés ingadozás 2-3%-on belül van. Aszályos évben esetleg 3%-kal kevesebb terem, ha minden optimális, akkor lehet, hogy plusz 3-5%-kal nagyobb a termés. A lényeg a stabilitáson van. Tehát ezek szárazságtűrő vetőmagok, amelyek úgy tűnik, hogy abszolút beválnak. Ezt azért mondom, mert Magyarországon és az Európai Unióban egyedül van egy olyan génmódosítás ellenesség, aminek az okát nehezen értjük. Én, mint szakember, egyáltalán nem értem. Ezek érzelmi, inkább ilyen romantikus elképzelések szüleménye, de való igaz, hogy Németországtól kezdve Magyarországon át ez a lakosság nagyon érzékeny. Én ugye 3 évet Brazíliában dolgoztam agrárszakértőként, nagy projekteket menedzseltem, és bizony ott mind a mai napig ez a téma teljesen marginális jelentőségű. Nem foglalkoznak ezzel, de Argentinában, Uruguayban úgy szintén nem, és hát látjuk azt, hogy ha beszerzéssel Európai Unió, amely valóban génmódosításmentes mezőgazdasági nyersanyagokat kínál a világpiacnak, hogyha abból nem áll rendelkezésre elég, akkor Irak, Irántól kezdve Korea, minden más ország akkor megvásárolja Dél-Amerikából, meg majd meg fogja vásárolni Oroszországtól, mert Oroszországnak is olyan hatalmas potenciálja van, hogy a mostani gabona és olajos mag termelését könnyedén a most 2-2,5-szeresére tudná emelni. Le is zárva ezt a dolgot, azt merem állítani, hogy mennyiségi oldalról élelmiszer ellátási gondok biztos, hogy nem lesznek. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt 60 évben, de már lehet, hogy 70 év is, sajnálatos módon a zöld forradalom kicsit egy ilyen rosszul értelmezett ipari forradalmat is jelentett. Iparszerű termelést mondták a Kádár időben Magyarországon, ami olyan mértékű műtrágya és növényvédőszer használattal járt, ami egyértelműen zsákutca, tehát biztos, hogy a föld termőképességének ez a korlátlan műtrágyázás és növényvédőszer használat ez nem tett jót. A talajok állapota nem annyira jó, mint ha folytattunk volna tradicionális agrártermelést. Ennél nagyobb a probléma viszont humán egészségügyi szempontból, hiszen az agyon vegyszerezett mezőgazdasági termékek bekerülve emberi fogyasztásra, bekerülve a gyomorba, ott olyan elváltozásokat okoztak, ami miatt a föld lakosságának most már állítólag 15%-a kifejezetten élelmiszerallergiával rendelkezik. Ugye ismert a gluténérzékenysége, de szinte azt lehet mondani, hogy most már mindenre érzékeny az európai lakosság egyre nagyobb hányada, és ez bizony a vegyszer használattal szoros összefüggésben van, vagyis ez nem fönntartható. A világnak erről a mennyiségi szemléletű ipari termelésről át kell állnia a tudás alapú, de természetes védőszerek használatára, és ezek vannak, tehát vannak olyan alkalmazható növényvédő szerek, amelyek 100%-ban természetes anyagokból, alapanyagokból készülnek, lebomlanak, és nem okoznak olyan elváltozást a termékben és az emberi szervezetben, aminek a káros hatásairól beszéltünk. Ez az átállásra ma kész a világ, tehát ez elméletben, ez a tudás megvan. Gyakorlatban látható jelei vannak Egyesült Államok, Franciaország, Németország, de Egyesült Királyság is egészen komoly mennyiségben ma már biotermékeket állít elő. Azt lehet mondani, hogy közelít a 10%-hoz ennek aránya az élelmiszer mennyiségen belül. A probléma idáig az volt, hogy a biotermelők világon mindenütt az abszolút öntudatos, lelkes csapat, de kicsibe termeltek. Tehát mindenki termelt valamennyi paradicsomot, paprikát, vagy előállított valamilyen élőállatot kis mennyiségben, ami nem passzol az élelmiszerkereskedelem, a nagy láncok egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a kis tételekkel. Tehát mi a megoldás? Az kell, hogy a mezőgazdaság, ami elkerületetlen nagyüzeművé fog válni mindenütt, Európában is, máshol már ez megtörtént, hogy nagy tételekben tudjon ilyen természetes alapanyagokat előállítani, organikus termelésre áttérni. Ennek a teljes védelmi mechanizmusa ismert ma már, ki van építve és használható. Az kell, hogy valami ösztönzés legyen a nagy termelők felé, hogy ezt a fajta átállást megkezdjék, és ez szerintem az Európai Uniónak sokkal tudatosabban kellene ezt az átállást segíteni. A probléma az, hogy azért nem teszi, mert keverednek a prioritások. Az Unió még mindig ragaszkodik a multifunkcionális mezőgazdasághoz, aminek nem a termelés a leglényegesebb része, hanem az, hogy maradjon meg a táj, maradjon meg a falu, az a lakosság, aki a múltban mezőgazdasági tevékenységből élt, legyenek szép kis birtokok, rendben tartva, nem sorolom tovább. Ezt az álláspontot föl kellene adni ahhoz, hogy a itteni nagy termelők kapjanak egy világos iránymutatást arra, hogy az Unió nem gátolja a koncentrációt, a termelés koncentrációját, ami miatt egyébként az európai mezőgazdaság lemaradt a világ más fejlett régióitól. Ez egy hatalmas konfliktus, mert a Unió támogatási rendszerében a zöldek egyre fajsúlyosabb beleszólók, mármint hogy milyen irányba alakuljon, és hát ott a támogatás egyre nagyobb hányada olyan előírásokhoz van kötve, ez a cross-compliance rendszer, hogy ami minden, csak nem a termelés bővítésével és modernizációval kapcsolatos, hanem a tájmegőrzés, környezetvédelem, és nem sorolom tovább.
Hát ez nekem, amit elmondtál, ez azt erősíti, amiről Móró Tamás kollégámmal szoktuk azt mondani, egyébként annak kapcsán, hogy Európában az energiárak is 10-szer olyan drágák, mint mondjuk Amerikában, lemaradtunk kutatásfejlesztésben, oktatásban is európai szinten, tehát hogy ez Európa skanzem, hogy ebbe az irányba megyünk. Most még egy olyan dolgot hallottam, amit tőled, ez a táj, kisbirtok, stb., ami ezt mondja, hogy nálunk igazából senki nem akar már Európa szinten gyártani, viszont szépek a városaink, jó a kultúránk, gasztronómia kiváló, stb. Tehát, hogy megint úgy érzem, hogy ez az Európa skanzen irányba megyünk.
És ebben az a paradoxon, hogy pont a mezőgazdasági innováció Európában a legfejlettebb. Hollandok, dánok, de franciák, más országokat is mondhatnék. Mi vagyunk vetőmag termelésben új technológiák, állattenyésztési technológiák kiépítésében, hibridek előállításában, aztán ezt visszük a világ más részeire, ahol szabadon méretgazdaságosságot kihasználva lehet ezt a tudást hasznosítani. Mi a probléma Európában? Az, hogy hiába finanszírozza az Unió a nem termelést és a multifunkcionalitást, így is minden évben több százezer birtok bezár, tehát lassítja ezt a folyamatot, de megállítani nem tudja. És miért nem tudja? Azért, mert az európai birtokok méret deficitesek. Tehát a jövedelem termelők, hiába lehetsz te a leghatékonyabb holland gazda, ha neked van 25-30 hektárod, és van egy állattenyésztő teleped, amire be vagy szorítva, egyszerűen használhatod a legmodernebb 21. századi tudást, ami egyébként rengeteg tanulás kell hozzá, és egyéb tapasztalatszerzés. Ha birtokod akkora csak, hogy azon X mennyiségű jövedelmet lehet előállítani. Azért nem többet, mert nem tudsz terjeszkedni. És ezért van az, hogy a holland, dán, német gazdák egyre nagyobb hányadba települnek át Kanadába, Egyesült Államokba, Argentina, újabban Brazíliát megszállták, de Ukrajna és Oroszországban szintén ott vannak, ahol ilyen korlátok nincsenek. Most kimegy Európából a humán tudás ezekre a helyekre, itt marad a skanzen valóban, illetve még ugye azt lehet mondani, hogy ez a fajta európai mezőgazdaság talán életképes is tudna lenni, akkor, hogyha az Unió a támogatás politikáját átalakítaná, aminek csupán az a lényege, hogy a földalapú támogatás, ami egyébként ma is a legnagyobb kiadási tétele az Európai Unió büdzséjének, ez még ma is 35-40 milliárd euró évente, amit gyakorlatilag a multifunkcionalitás egyik feltételének teljesítéséhez kapcsolódik. Ezt meg kellene szüntetni, és cserében az európai mezőgazdaságot ebből a óriási összegből átállítani egy olyan irányba, ami gyakorlatilag a tudás alapú innovatív mezőgazdaság fejlesztésre menne, a kvázi organikus termelés bővítésére. És akkor legyen Európa ebben nagy, legyen ebben olyan, hogy a világ más megfelelő jövedelemszinttel kereslettel rendelkező országok számára ezt a szuper minőségű értelmet, élelmiszert állítja elő.
Egyszer egy genfi privátbankárral beszélgetve kérdeztem, hogy miért Svájc lett az, ami a legstabilabb része Európának, elkerült a háborúk nagy részét, emiatt lett ugye részben pénzügyi központ, és azt mondta, hogy ennek az a titka, hogy az évszázadok során arra mindig odafigyeltek Svájcban, hogy a paraszt jól éljen, stabilan, kiszámíthatóan, és valahogy egy picit nekem ez köszön vissza a közös agrárpolitikában, Európában, hogy ez a támogatási rendszer, ami hát ugye régóta beszéd téma, hogy ez már így fenntarthatatlan, értelmetlen, nem jövőben mutató. Kicsit ez is arról szólt, hogy a nem versenyképes kisgazdaságoknak a hóna alá nyúljon, de ugye ebben van egy igazságtalanság, hogy ezt a nagy gazdaságok is megkapták, hiszen terület alapú, akinek több területe van, több támogatást kapott, akinek kisebb, az kevesebb. Tehát, hogy abban is furcsán működik ez a rendszer, hogy akár közgazdasági oldalról, vagy valamilyen fajta társadalmi igazságosság oldalról nézem, hogy ha igazán hatékonyabb, és nyilván az a nagy birtok, akkor valamilyen fajta cizeláltabb támogatás kellett volna eddig is, vagy a jövőben, hogy figyelembe veszi a kisebb birtokot, jobban támogatja, a nagyobbat kevésbé, hiszen ott a skálahozadék érvényesül, hatékonyság, stb. Ez van-e ilyen irány is ebben?
Igen, a helyzet az, hogy Európai Unió termelői nagyon megosztottak, attól függően, hogy milyen méretű birtokkal rendelkeznek. Nyilvánvaló, a nagy birtokok, mert vannak Európában, Franciaországtól kezdve, Spanyolországon át, Németország keleti tartományai, ott mind több ezer hektáros birtokok vannak. Ezek a nagy termelők azonnal lemondanának a földalapú támogatásról, ami a legnagyobb támogatási tétel az unión belül. Miért? Mert versenyképesnek érzik magukat, és azt mondják, hogy az a körülbelül 9 millió kisbirtok, ami az unión belül van, se nem méretgazdaságos, se nem hatékony. De ugyanakkor pazarlóan gazdálkodik, nem fektet innovációba, mert megkapja a földalapú támogatást, és akkor az egyfajta szociális segélyként tekinti. Ha megszűnne, akkor természetesen ebből a 9 millió kisbirtokból pillanatok alatt csak néhány millió maradna, tehát történne egy rendkívül gyors koncentráció, ami egyébként agrárgazdasági szempontból kifejezetten előnyös lenne. Elsősorban a közép- és kelet-európai tagoknál, mert azért a nyugati államokban, például Spanyolország és Franciaországban a koncentráció az megtörtént. Tehát Franciaországban egy gabonatermelő 600-800 hektáros birtokkal rendelkezik, Lengyelországban meg 3-5 hektárossal, tehát itt van a, és akkor még a román és a bolgárról nem is beszéltem, de Magyarországon is azért ez egy probléma. Tehát ugye itt az uniónak a kis és nagy birtok közötti ellentétet nagyon nehéz feloldani akkor, ha ezt a multifunkcionális mezőgazdaság fenntartásához továbbra is ragaszkodik, de hangsúlyozom, ha választani lehetne, akkor a mezőgazdasági termelésben a jelentős súlya résztvevő nagy gazdaságok minden további nélkül lemondanának erről a támogatási formáról. A európai mezőgazdaságban az a 9 millió kisbirtok, amelynek méretgazdaságossági problémái vannak, az nem vonzó az ottani fiatalok számára. Míg az Egyesült Államokban családi gazdaságok átlagos birtokmérete 400 hektár körül van jelenleg, az Európai Unión belül ez mindössze 23 hektár. 23 hektáron még, ha aranyat termel valaki, akkor se biztos, hogy akkora jövedelmet tud termelni, hogy a tehetséges fiatalt ne vonzza el egy városi szolgáltatási vagy ipari tevékenység, mondjuk München környékén egy 15-20 tehenet tartó gazda, fia, ha kiderül, hogy tehetséges, akkor pillanatok alatt inkább mérnöknek tanul, elmegy a BMW gyárba, vagy bárhová, de ha nincs is meg ez a tehetsége, akkor is sima betanított munkásként ott 3-4 ezer eurót meg tud keresni, ezt egy ilyen kis farmon lehetetlen. Ez a kettőség állandóan problémát okozott az unión belül, tehát komoly lobby érdekek vannak, miközben egyetlen ország se tudta jelentősen fékezni a koncentrációt, csak lassítani olyan szintre, hogy az Európai Unió teljes mezőgazdasága egyre versenyképtelenebbé váljék a világ más fejlett agrár gazdasággal rendelkező országaival szemben.
Én itthon kicsit azt érzem, legalábbis amikor mondjuk olyan területeken járok, ahol otthonosabban érzem magam, mondjuk így Magyarországon belül is, tehát ez a Heves megye, Borsod megye és Hajdú-Bihar, hogy ott van egy ilyen érzelmi alapú dolog is ebben, hogy ez a földet el nem adunk, és hogyan lehet ezt feloldani igazából?
Hát nem kell feloldani, majd a támogatási rendszer átalakítása orientálja az ott élő fiatalokat, hogy merre mozduljanak. Ha az ottani gazdacsalád és az utoldok ragaszkodnak ez a hagyományos tevékenységhez, senki nem fogja megtiltani, hogy ezt ne vigyék tovább, de ha én olyan ötszözési rendszert vezetek be, ami egyfajta egészséges élelmiszer előállítás gazdaságos méretekbe, ez a lényege a dolognak, kereskedelmi árutermelésre jellemző méretekbe, ha csak ezt az orientációt megadom, akkor ebben majd a fiatalok meg fogják találni a saját számításukat. Az Egyesült Államokban, ahol ilyen közvetlen támogatásokat nem alkalmaznak, ott ugye a támogatás közvetetten élelmiszeri egy formájában történik, ott ez a szabad választás a fiatalok előtt megvan, és hát van legalább a 2 millió mezőgazdasági termelőből, vagy mezőgazdasági háztartásból legalább 500 ezer, amely teljesen állt át a biotermelésre. És nem érdekli őket a nagyságrend, hanem egyszerűen ők ezt a fajta életformát maguknak jónak vélik. Kereslet biotermékek iránt megvan, van egy amerikai élelmiszerlánc, ami hihetetlen módon bővíti a piaci pozícióit, hálózatát is, gyakorlatilag hipermarket nagyságrendben kizárólag organikus élelmiszereket árusítanak, nem csak organikust, hanem olyant is, ami az úgynevezett wellness szempontoknak is, welfare szempontoknak is megfelel, vagyis, hogy egy állatot nem tömök kényszerből, tehát ott emiatt francia libamájat nem lehet vásárolni, nem sorolom tovább. Tehát a Happy Chicken az, amit itt lehet árusítani, és ez a rendszer jól működik, és az az 500 ezer család, aki átállt erre a termelésre, mindenféle támogatás nélkül, hangsúlyozom, federális támogatás nélkül, nagyon jól meg tud élni ebből a tevékenységből. Miért? Mert árutermelő méretűvé alakította át az organikus termelését. Kezdte esetleg kicsibe, pár kiló paradicsom, egy-két Happy Chicken, ma pedig iparszerűen csinálják ugyanezt, és ott a kisebb méretek is elegendők ahhoz, hogy a jóval nagyobb átadási árak miatt jövedelemtermelő képesség kisebb méreteknél is megjelenik.
De akkor itt egy újabb szempont felmerül, ugye mindig visszatérünk a fenntarthatóság kérdéséhez is a beszélgetésben, és ha jól értem, akkor kezd abba az irányba haladni a beszélgetés, hogy van a klasszikus szántóföldi gazdálkodás, amely közgazdasági szempontból is, de egyre inkább egyéb szempontokat figyelve a nagybirtokok felé indul, és lokálisból inkább regionális vagy akár globális üzletként működik, és a kisebb birtokok esetében pedig mondjuk a zöld gazdálkodás, biogazdálkodás, és persze hatékonyságjavulás lehet az előre menekülés, ami meg lokalitáson belül működik, tehát nem világpiacra dolgozik, nem regionális piacra, hanem ott esetben akár csak egy megyében, ahol megvan az a hálózata a kiskereskedelemnek, nagykereskedelemnek, hogy fölvegye az árut, nem kell messzire szállítani, nem szennyezzük a szállítással, a logisztikával a környezetet. Tehát van egy második dimenziója ennek a fenntarthatóságnak, hogy honnan, hova jutnak el az áruk, mire a fogyasztó asztalára kerülnek, és közben mennyi energiát felhasználunk, mennyi környezeti terhelés valósul meg.
Ez a kristályosodás, ez látható, még például Magyarországon is egyébként, jól körvonalazódik. A problémát azonban, ami a multifunkcionalitáshoz való ragaszkodást okoz, nem oldja meg. Emlékszünk, 2012-ben az Orbán kormány Darányi tervében meghirdette a Egy koca, egy porta akciót, akkor még Ángyán József volt az államtitkár. Ő volt ennek a nagy szószólója, ugye azt mondta, hogy a sertés létszámot az akkori 3 millióról 6 millióra fogják bővíteni, és körülbelül 700 ezer új munkahelyet teremtenek a mezőgazdaságban, ami teljesen irracionális javaslat volt. Mi történt? Az a kormány, amely politikai megfontolásokból is kifejezetten a kisbirtokokat támogatta, anyagilag is, jogilag is, földtörvényt így alakította át. Ez alatt a kormány alatt a mezőgazdasági termelők száma 445 ezerről 200 ezer alá esett, tehát most olyan 170 ezer termelő van, és mindössze 10 év telt el ez alatt az időszakban, és az a egy koca, egy porta szemlélet pedig totál megbukott, hiszen pont a Fidesz elmúlt 12 éve alatt a háztáiból teljesen eltűnt az állat Magyarországon, vagyis az a koncepció, hogy egyfajta organikus termelést kicsibe is csinálunk, multifunkcionális szempontokat figyelembe véve ott tartjuk az embereket a falun, és akkor majd azok éldegélni fognak, mezőgazdasági termelést folytatnak megfelelő módon, ez teljes kudarcot vallott. Ma az állattenyésztésben a háztáji, vagyis az egyéni gazdáknak a súlya, és itt most már a professzionális egyéni gazdákat is bekapcsolom, annyira marginálisra csökkent, hogy gyakorlatilag nagyüzemek nélkül súlyos belső ellátási problémák lennének, vagy pedig hát importból kellene megvásárolni. Hogy erre példát is mondjak, az Orbán kormány minden anyagi támogatása és politikai, társadalmi támogatása ellenére magyar állattenyésztésben a tejtermelés 90%-a a nagyüzemekben történik, a sertés, amely korábban kisebbségben volt a nagyüzemi részesedés, ma 80%-ban már csak nagyüzemekben van a sertéstartás, a baromfi pedig mindig is gyakorlatilag iparszerű módon történt. Hát talán még lehet, hogy a juhászatban van valami nagyobb súlya az egyéni gazdáknak, de hát annak a súlya a magyar agrártermelésben marginális 1%-ot sem éri el. Arra akarok utalni, ami itt történt nálunk, gyakorlatilag a fiatalok számára két okból nem vonzó állattenyésztéssel foglalkozni. Egyrészt leköti a szombatot, vasárnapot is, este nem bulizni megyünk, hanem etetni a tehenet vagy a hízókat. Hát ezt nagyon kevés fiatal vállalja. Néhányan most divat, hogy városból kiköltöznek falura, tartanak kecskét, meg birkákat, de azért ez inkább csak színesíti a agrár társadalmat, de hát termelésbe való részesedése gyakorlatilag nulla. A európai és a világ állattenyésztése is egyértelműen professzionális nagyüzemi irányba megy el, amit automata rendszerek iparszerű filozófiával működtetnek, irányítanak, kizártnak tartom, hogy ebben bármiféle változás történjen.
Viszont ez felvet egy olyan problémát, és nyilván, ha politikus fejjel gondolkozunk, akkor részben értjük ezeket a szándékokat, amikre utaltál, hogy ha birtokkoncentráció valósul meg, nagyüzemi gazdálkodás nyer teret, és ugye ezek a számok azt mutatják, hogy viszonylag gyorsan nagyon komoly teret nyer, annak van egy olyan következménye, hogy részben a technológiai fejlődés, részben a hatékonysági kényszer miatt egyre kevesebb munkaerővel old meg egyre nagyobb területen való gazdálkodást, vagy az élelmiszeriparban a termelést, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik kiesnek erről a munkaerőpiacról, és vagy nincs versenyképes tudásuk, amit mondjuk egy városi, akár irodai munkában, vagy gyárban tudnának hasznosítani, ott maradnak vidéken, és hát azért az látható, hogy elég jelentős a vidéki elszegényedés Magyarországon, amelynek az egyik oka ez a folyamat, ami az agráriumban zajlik. Hogy lehetne ezt mégis kezelni, úgyhogy a kecske és a káposzta elvén az agrárium is fejlődjön és hatékonyabb legyen, de akkor a társadalmi folyamatok se az elszegényedés irányába menjenek.
Hát azt mondom, hogy sehogy. A világon ilyen...
Ez legalább őszinte válasz volt.
A világon ilyen elképesztő gyorsaságú kivonulás a mezőgazdasági tevékenységből talán sehol nem történt. Magyarországon a rendszerváltozás idején 1,2 millió mezőgazdaságban foglalkoztatott ember volt. Néhány éven belül, még az én államtitkárságom alatt ez lecsökkent 900 ezerre, aztán 2000-re 675 ezerre, újabb 10 év múlva 445 ezerre, ma pedig van körülbelül 170 ezer árutermeléssel foglalkozó mezőgazdasági háztartás. Tehát nagyjából, és kiment foglalkoztatási oldalról nézve 850 ezer mezőgazdasági munkahelyszint meg 30 év leforgása, sőt nem is 30, bocsánat, 32 év leforgása alatt. Most ez egy olyan mértékű elnéptelenedést okozott a magyar falvakban, ami miatt ma már 300 ezerre tehető a otthagyott, üresen álló porták száma, KSH kimutatás szerint, és próbálkozik a kormány falusi csok és egyéb ilyen dologgal, ami teljesen irracionális. Ha ott nincs munkahely, akkor miért akarnám leköltöztetni oda a falura az embereket, hogyha munkaalkalom nincs. Milyen munkaalkalom nincsen? Mezőgazdasági. Hiszen a foglalkoztatottak száma lement 200 ezer alá, tehát 1 millió kiesett úgy, hogy ez a magyar ellátásban komolyabb gondot nem okozott. Termelési érték ma már újra ugyanakkora, mint volt kádári időkben. Volt persze egy hatalmas lejtmenet, de ma az a 200 ezer ember, aki a mezőgazdaságban dolgozik, annyi termel, mint az 1,2 millió termelt a 80-as évek végén, és ez a látványos fejlődés elérte a közeledik a végső pont felé, tehát biztos, hogy ezután is lesz lemorzsolódás, évente 5-10 ezer mezőgazdasági munkája megszűnik, de azért az a 4,4 milliós foglalkoztatotti tag száma az viszonyítva gyakorlatilag kimutathatatlan. A probléma inkább a falu jövője, a magyar falu jövője, ami, ugye nekem erre van, 2015-ben írtam erről először, hogy a magyar falut át kell alakítani. Mert a magyar falu az 1,2 millió fős munka erőre fejlődött kádárkockás házak akkor, ezért jöttek létre, hogy az akkori TSZ-eket, állami gazdaságokat munkaerő oldalára kiszolgálják. Ma biztos, hogy ennél a nagyjából 150 ezer főnél többre nincsen szükség a mezőgazdaságban. Vagyis a falut úgy kell átalakítani, hogy ott szolgáltatás és lokális ipari tevékenység történjen, tehát oda kell telepíteni az ipart, azt, ami passzol méretben mondjuk egy-egy faluhoz, és ezen belül pedig a falu szerkezetet, település szerkezetet kell úgy átalakítani, hogy egyszerűen vágjunk bátran ebbe, össze kell vonni telkeket. Az a 150 négyszögöles telkek, amik ma vannak, azok árutermelése alkalmatlanok. Vonjunk össze 4-5-öt, legyen egy felvásárló ingatlan közvetítő vállalkozás, amiben az államnak szerintem részt kellene vennie, önkormányzatokkal közösen, és egyszerűen azt csinálja, hogy a falu akár főutcáján, mellékutcáján sorozatban ott lévő üres telkek, amire ki van írva, hogy eladó, 1-2 millió forintba kerülnek házastul ezek a telkek. Mindig Csanádapácát szoktam említeni. Rendszerváltozáskor volt 4400 lakosa, most meg van 1800, és közben azok a házak ott vannak, és ezek a telkek. Végigmész a főutcán, eladó, nem sorolom tovább. Senki nem lesz rávevő. Vonjuk őket össze, csináljuk azt, amit a lengyelek. A lengyel faluszerkezet olyan, hogy van egy kis mag, ami a falu központ, és körülötte tanyaszerű, bokortanyaszerű a mezőgazdasági termelés és a birtok, amelyek területre általában fél hektár, egy hektár körül vannak, ami például üvegház, ott már egy hatalmas üvegházat lehet telepíteni, egy fél hektáros üvegház eltart egy családot abszolút jó színvonalon, de ott lehet állattenyésző tevékenységet is folytatni akkora méretben, tehát nem 5 tehenem van, hanem van 100, vagy nem 20 hízon van, hanem 2000 van, azok akkor ott már elférnek. És akkor ott lehet kicsiben is, nem gabonát meg olajos magot termelni, hanem magas hozzáadott értékkel bíró olyan mezőgazdasági terméket, amit egyébként gond nélkül ma Magyarországon is, meg a világpiacon is el lehet adni. És hát azt ne felejtjük el, hogy a magyar mezőgazdaság drámai módon megy el extenzív irányba. az uniós támogatási rendszer, a földalapú, és ez ugye területhez kötött, nem állatállományhoz, emiatt az állat totál kikopik a magángazdaságokból, mert a világ legegyszerűbb dolga buzát, kukoricát és napraforgót termelni. Ez a három növény egy családnak egy évben kb. 30 munkanapot kell ráfordítani, ez alatt a szántás, vetés megvan, egy-két alkalommal permetezni kell, utána jön az aratás, megvan két nap alatt, és az illető él, mint Marci Hevesen, és ezért szeretnék mondani számokat is erről. Ma magyar mezőgazdaságban az úgynevezett családi gazdaságok, ami a Orbán kormánynak kifejezetten a kedvence, és ezt külön is preferálta a családi gazdaságokat, van körülbelül 35-38 ezer az országban, ebből körülbelül 2000-nek a vagyona 1 milliárd forint fölött van, hatalmas gazdagság, és ez kizárólag ezzel a három növényel megtermelhető, elérhető, hektáronként a valamire való professzionális családi gazda legalább 200 ezer forint tiszta jövedelmet megtermel. Ha van neki 100 hektárja, az ugye 20 millió forint tiszta jövedelem, azért tiszta jövedelem, mert nulla adót fizet utána, se közterhet, se egyéb, hát...
Se extra profit adót.
Hát az sincsen, ugye 80 millió forint árbevételig ma egy mezőgazdasági családi vállalkozás, összadó terhe 600 ezer forint.
Jelenlegi technológiai tudáshoz mennyire társul pénzügyi tudás is, vagy tudatosság?
Hát ezeknél a fiataloknál óriási javulás van ezen a területen, a szüleikhez viszonyítva mindenképp. Ma, amikor összejövünk, akkor a gazdák arról beszélnek, hogy a Matifon, tehát a párizsi gavonatőzsdén, tegnap ezt láttam, te mit szólsz hozzá, milyen trend várható? Hát az apja biztos, hogy nem kattintott rá a Matifra, hogy ott, vagy éppen a chicagói tőzsére, vagyis egyrészt a mezőgazdaságban, mezőgazdasági nyersanyagok ára hihetetlen módon világpiaci függő, és óriási ingadozások vannak. Aki ezt nem tanulja meg, hát az lehet, hogy jó termel, de egyébként megbukik, de azt szeretném mondani, akkor én 2000-ben tartottam előadást először az Egyesült Államokban ottani farmereknek, és akkor megdöbbentett az, hogy bejöttek körülbelül 6 a órára, mindenki kinyitotta a laptopját, és akkor a chicagói tőzsdét nézte, hogy ott éppen mi alakul, de közben figyelt arra, hogy mit mondok én. Na, ma Magyarországon ugyanez van. Eltelt 20 év, de ide fölzárkóztunk.
Én azért azt látom, hogy amit azok alapján még te elmondtál, hogy nem csak Magyarország, de egész Európa ezzel küzd, hogy egyrészt szeretnénk, ha hatékonyabb legyen a mezőgazdaságunk, de mi egyedül a világon, csak Európában szeretnénk, hogyha a falunak megmaradna a népesség megtartó ereje, és ezért jönnek különböző támogatások, akár ugye a terület alapú, meg a egy malac, egy porta, nem tudom, de hogy ez egy olyan kettősség, amit te is mondtál, majdhogy nem feloldhatatlannak tűnik, és akkor jönnek még ezzel szemben a magyar kis településeknek a realitásai, ami egy különösen ingoványos terület.
A lengyel falu szerkezettel nem kell sok mindent kezdeni, mert az úgy épült föl annak idején, az osztrákkal se kell. Ja, Ausztriában jelen pillanatban van összesen írd és mond 80 ezer mezőgazdasági termelő, de hogyha egy osztrák gazdával beszélsz, akkor azt fogja neked mondani, hogy a mezőgazdaság az csak a Mirka tehén effektus, vagyis azért foglalkozok azzal a 10 tehénnel, mert olyan irracionális mértékű támogatást kapok hozzá, hogy na egye fene akkor, de abból nem tudnék megélni, ezért kell nekem a panzió, kellenek a kirándulók, nyáron kerékpárosok, télen a sízők, és akkor nekik kínálok egy olyan falusi turizmus, vendéglátás, minden, ami ide tartozik, ami gyakorlatilag a jövedelmet biztosítja. Az osztrák klasszikus családi gazdaság jövedelmének körülbelül 70%-át az idegenforgalmi falusi turizmussal kapcsolatos bevételek adják, És ezek szerencsére, köszönjük szépen, jól vannak, de ugyanez van Szlovéniában, Észak-Olaszországban, Horvátország, hogy mondjak, szomszédos országot is, tehát gyakorlatilag a Magyarország azért különleges ebből a szempontból, mert míg Ausztriában hiába akarnának szabad utat adni a nagybirtokoknak, az országnak a földrajzi tagoltsága ezt nem teszi lehetővé. Magyarországon nulla ennek a, szinte nulla a korlát, tehát Dunántúlon, Bakonyban, vagy esetleg északi középegységben van ilyen probléma, de hát a Dunántúl középső részein és az Alföldön semmilyen nincsen. Na most mit csinálnék én? Én bátran fölvállalnám azt, amit sokszor túlzottan és populista módon magyar politikusok hangoztatnak, hogy a Magyarországon a mezőgazdaság milyen jók az adottságok, hogy a földjeink milyen eszméletlen jó minőségűek, és hát verjük a mellünket, hogy ilyen, tehát egy igazi agrárország is lehetne. Hát az is lehetne, de ha azt nézzük, hogy a magyar földek Európa legjobb földjei Ukrajnával együtt, tehát 30-40 aranykoronás földjeink vannak például az Alföldön. És hogy ott a 1 hektárra jutó termelési érték még csak meg sem közelíti az uniós átlagot, akkor azért fölteszem a kérdést, hogy mire vagyunk mi annyira büszkék. Hollandoknál 1 hektárra jutó agrártermelési érték, tehát az output value, ez most 17 ezer euró. Magyarországon 1800. Oroszországban csak 500 euró körül van, tehát lehet még lejjebb is menni ezen a területen, de közben mi kihúzzuk magunkat, hogy micsoda jó agrár potenciálunk van. Hát akkor használjuk ki, akkor legyen professzionális, organikus termelésre orientáló olyan árutermelő mezőgazdaságunk, amiben nem szégyeljük a nagyságot. De előírjuk azokat a feltételeket, amik a földminőség, termőképesség megtartása és egyéb takarékos input felhasználásra vonatkozik, de adjunk szabad teret, ez ugye a földtörvénynek a szabályait, nem elsősorban a földtulajdonszerzés, de a föld bérleti szerződés szabályokat mindenképpen módosítani kell, mert ma ez korlátja ennek a fejlődésnek. És akkor rátörünk a aktualitás, az Alföld aszály, ami gyakorlatilag 20 éveként szokott ilyen aszály lenni, tehát most igazán szemléletes az a pusztulás, ami ezen a vidéken történik. Ez körülbelül 1000 milliárd értékkiesés, ami a idei aszály az Alföldön. Úgy, hogy az egész Alföld be van hálózva kanálisokkal, csatornákkal. Van keleti, nyugati főcsatornánk, vannak mellék főcsatornáink, vízkivételi műk, és víz óriási mennyiségbe, ami bejön az országba, amit mi szépen ki is engedünk. Pillanatnyilag többet engedünk ki, mint amennyi Magyarországra bejön.
Ezt exportáljuk.
Ilyen, hogy?
Ezt exportáljuk, csak nem kapunk érte semmit.
Nem kapunk érte semmit, de hát ilyen felelőtlen ország valószínűleg a világon nincsen, mint Magyarország. Két héttel ezelőtt egy tévéstábbal voltam lent Békés megyében megmutatni az aszály pusztító hatását. Sorra látogattuk a főcsatornát, mellékcsatornát, a magához, a földekhez oda vezető, hát ilyen árkokat, levezető árkokat. Ez tök üres mindegyik. A vízkivételi művek állnak, a szivattyúkat vagy leszerelték, vagy ellopták, de gyakorlatilag vízkivétel sehol, egyetlen egy helyen történt, mert ez is egy érdekes történet. Ez Kőrösladány, Gyomaendröd és Dévaványa háromszög, körülbelül 30 ezer hektárnyi területről van szó, amit így körbejártunk. Ebből a 30 ezer hektárból a körülbelül 20 ezer hektár totálkár, tehát a nulla termés. Aztán van, ahol mélyebb fekvés miatt valamennyi azért termet még buzából, árpából, és aztán látható volt, hogy ott kukorica és napraforgó, ugye még a betakarítás előtt volt, hogy már nem érdemes a betakarítással foglalkozni, mert a gázolaj költség az több lesz, mint amely értéket onnéd lehoz. És utána ezt a tévéstábot elvittem egy holland gazdához, aki saját maga kitisztította a csatornákat, meg tudott egyezni a vízügyi hatóságokkal, hogy akkor kapjon vízkivételi műt, telepíthet, és ha egy főcsatorna jöjjön oda a földjéhez. Több mint 1 milliárd forintot investált ebbe az infrastruktúrába, és ott ma csemege kukoricát termel a Bonduel nevű cégnek. Hektáronként 3,5 millió forint termelési értéket állít elő, és a stáb fölvette azt, hogy itt van a öntözött terület, és 30 méterrel arrébb a totál kiégett kukorica, ahová öntözés már nem jutott el. És az egész területet lehetne öntözni, és az egész területen lehetne hektáronként 3 millió forint termelési értéket előállítani. Na most Magyarországon 920 ezer hektár az aszály sújtott a terület, és ebből legalább 400 ezer hektárra a már meglévő öntözési háttérinfrastruktúra megvan, csak nulla, semmire nem használjuk.
Itt még akkor visszacsatolnék arra, amiről az elején beszéltél, hogy egyébként ezt a maradék 4-500 ezer valóban tehát aszályos területet is megfelelő vetőmaggal, gondolok itt a génkezett vetőmaggal egyébként menedzselni lehetne?
Igen, de ezt nem merem én kijelenteni, mert magyar állampolgár vagyok, törvénytisztelő, és nálunk az alaptörvénybe foglalták, hogy génkezelt vetőmag nem kerülhet köztermesztésbe Magyarországon. Én azt mondom, hogy hiába van nekem magánszemélynek erről véleményem, pillanatnyilag ez nem megoldás, mert az alaptörvényt kellene módosítani.
Én értem, én ezt értem, de ha jól értem, azért ez egy európai trend is, mi ebbe illeszkedünk, nem?
Az Európai Unión belül is elég komoly tiltás van.
Tehát ott lehet nincs alaptörvénybe rakva, de hogy egyébként de azért, ugyanez a...
Igen, igen. Ez majd Európa eldönti, hogyha lesz itt még 2-3 ilyen nagyobb aszály, akkor esetleg elgondolkozik rajta. Egyébként ugye kijárok Brazíliába, hát a brazilok azok abszolút happy-k, tehát ők örülnek annak, hogy az Unió ezen a területen ilyen korlátokat alkalmaz. Köszönjük szépen, ők a szójadarát ide exportálják Unióba évi 20 millió tonnás nagyságrendbe. Na milyen szójadara az? Génkezelt. Tehát állatainkkal azt etetjük.
Különben nem lenne mit tegyen.
Hát így van.
Ugye, hogy a vállalatoknál ugyanúgy a mezőgazdaságban is van valamiféle generációváltás. Legalábbis ezt lehet látni, hogy azért akik jelenleg gazdálkodnak, azért az egy ilyen kiöregedő társadalom. Viszont azért vannak oktatások, meg képzések, mondjuk, hogy a fiatalokat is bevonzák ebbe, vagy erre a szakterületre. És itt a tudás megosztással, vagy az oktatás jelentőségével hogy állunk egyáltalán? Mennyire fontos, és mennyire hiányzik például pontosan az öntözés területi, hogy lehet, hogy ott is lehetnek valamiféle érdekellentétek, amik ide vezetnek?
Ugye, hogyha a KSH adatokat nézzük, nagyon ijesztő, mert ugye abban az van, hogy a magyar mezőgazdasági termelők több mint 70%-a mindenféle szaktudás nélkül gazdálkodik. 70%-a. Ha nem örökölte a őseitől azt a szakismeretet, amit ott látod, hogy hogyan kell etetni a kismalacot, nem sorolom tovább. Ugye ez a generáció most fog végleg kikopni, viszont én a jó oldalát mondanám, van legalább 20%-nyi mezőgazdasági termelő ma már, akik elképesztő tudással rendelkeznek. Tehát a magyar fiatalok, a családi vállalkozások ugye átvették a szüleiktől a birtokot, utóbbi években is most zajlik ez a nagy generációváltás. Elképesztően nagy tudása, beleértve az angol tudást is egyébként, internet használat, mi egymás. Tehát ők az, ami elérhető technológia, elérhető szakmai tudás. Én ezt őszintén mondom, mert naponta találkozom velük. Ez ennél a fiatal gárdánál megvan. Az angol tudás az, hogy ott a környékükön mi körülbelül 100 gazdával vagyunk napi kapcsolatban, tehát egyfajta integrációban dolgozunk. A földek már régóta szinkronizálva vannak, tehát a vetéstervet megbeszéljük az egyéni gazdákkal, milyen vetőmagot használjon. ők bekapcsolódnak a mi növényvédő szaktanácsadásunkba, nálunk raktározzák a gabonájukat, tehát van egyfajta nagyon határozott együttműködés, ez nem szövetkezet, ez csak üzleti alapon történő win-win alapú együttműködés, és bizony ezek a gazdák elképesztő, ahogy lecserélődött a régi generáció, mai ilyen 30 év körüli fiatalok óriási tudással rendelkeznek, de nem csak akik egy farmot irányítanak, hanem a alkalmazottjaink is azt a 100 milliós kombányt, meg 60 milliós traktort, ami GPS RTK-val föl van szerelve, tehát minden ott van a képernyő előtt, tehát nagyon komoly számítástechnikai tudást kell ahhoz, hogy ezt alkalmazni, és értenek hozzá, tudják használni. Traktorosaink átlag életkora 40 év körül van, azok az idős traktorosok már nem ülhetnek föl ezekre a gépekre, és bizony, ez nagyon vonzó tevékenység, tehát nincs munkaerőgond, tehát erre, amikor valaki beül egy mezőgazdasági idézőjelbe, Mercedes szintű járműbe, ott halk zene szól, külső zaj semmi, légkondicionált berendezés, ott a számítógép, és ami egyébként most már például aratáskor, ugye hektáron belül is négyzetméterre megmondja, hogy ott mennyi volt a termés, és utána a térképet felrajzolja, hogy utána a talajerő utánpótláson hogy kell korrigálnod, hogy ahol kisebb volt messze az átlagtermés, és utána olyan műtrágyaszórod van, ami lokálisan csak arra a területre adja a pluszt, ahol relatív hiány van. Elképesztő precizitás, úgy is hívják egyébként precíziós növénytermelés, ami ma Magyarországon nagy üzemekbe elterjedt. Ez azt eredményezte, hogy a fajlagos vetőmag és műtrágya, illetve növényvédőszer felhasználás 8-10%-kal csökkent a precíziós termelésnek köszönhetően, ami azért környezetvédelmi, ökológiai szempontból is kifejezetten előnyös, és valószínűleg, hogyha ez általánossá válik Magyarországon, akkor a egységnyi termék előállításra jutó input anyag felhasználás is akár 10-15%-kal csökkenni fog, ami azért mindenképpen környezetbarát irányba viszi el a mezőgazdaságot, ehhez kellene még az az orientáció, ami az organikus termeléssel kapcsolatos. Ezek a fiatalok meg fogják tanulni, és fogják tudni alkalmazkodni. Szerintem a következő egy-másfél évtizedben ez lesz a sláger Magyarországon, és ez nagyon jó irány.
Amennyiben tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel Concord csoport nevű YouTube csatornánkra, illetve az Apple Podcast, a Google Podcast és a Spotify podcaston a Concord Podcast csatornára, és írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu. György, Gábor, Gyuri, nagyon szépen köszönöm.
Szívesen, örömmel jöttem, és jól éreztem magam itt köztetek.